Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A digitális állam megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslat és igazságügyi tárgyú előterjesztések általános vitáját folytatja le ma az országgyűlés. Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslata számos törvényt módosítana a digitális állampolgárságról szóló 2023-ban elfogadott jogszabállyal összefüggésben. Mások mellett lefolytatják az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosítását is. A kormány reményei szerint a Ferihegyi repülőtér napokon belül visszakerül többségi állami tulajdonba, jelentette be tegnap a miniszterelnök a parlamentben. Ahogy ez megtörténik, a kormány dönteni fog az odavezető infrastruktúra kérdéséről is, válaszolt Orbán Viktor egy a repülőtérre vezető vasútvonallal kapcsolatos azonnali kérdése. A miniszterelnököt az LMP-s Kanász Nagy Máté kérdezte a budapesti fejlesztésekkel kapcsolatban, azzal vádolva a kormányt, hogy a büntetések és sanyargatások politikáját folytatja a fővárossal szemben. Lássuk, milyen az, amikor a kormány sanyargatja Budapestet. Először is átvállaltunk 2010-11-ben 280 milliárd forintnyi adósságot, amit az előző városvezetés Tarlós István előtt hozott össze, reagált Orbán Viktor. Hozzátéve, az elmúlt években 4000 milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre Budapesten, és több száz milliárd forint értékben most is zajlanak különböző projektek. Az állami vagyon értéke 2010 óta megduplázódott, hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT szerepéről, eredményeiről és 2024-es évi céljairól tartott tájékoztatón tegnap. A 2010-es 11.600 milliárd forintról 2022-re 21.800 milliárd forintra emelkedett, és a GDP 25%-át teszi ez ki, ismertette Nagy Márton. Az MNV ZRT 2023-ban a tervezett 22,7 milliárd forint bevétellel szemben 31,8 milliárdot ért el, ebből több mint 18 milliárd forintot tett ki az ingatlanok értékesítése. Idén 39 milliárd 200 millió forint bevétellel számolnak. Úgy látjuk, van egy elcsúszás a korábbi megállapodásunkban, ezért a hét második felére behívtam a MOL és a Magyar Ásványolaj Szövetség vezetőit egyeztetésre, mondta az Index kérdésére Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, azzal kapcsolatban, hogy holnap ismét emelkednek az üzemanyagárak, pedig korábban a kormány egyességre jutott a szövetséggel, ennek értelmében az áraknak a régiós középmezőnybe kellene tartozniuk. Holnap tehát tovább drágulnak az üzemanyagok, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolai 6 forinttal emelkedik, a holtankoljak.hu portál megjegyzi, hogy a múlt heti árváltozás eltérően jelentkezett a töltőállomások eladási áraiban, így a benzin átlagára alacsonyabb a vártnál és jelenleg 641 forint literenként. A múlt héten az Ásványolaj Szövetség még azt jósolta, hogy hamarosan drágább lehet a benzin, mint a gázolaj, ami utoljára tavaly nyáron fordult elő. Bepereli a kormányos párt. A nemzetgazdasági miniszter az ATV kérdésére egy más ügyben tartott tájékoztatón közölte, jogi lépések következnek, amelyekben az igazságügyminiszter lesz illetékes. Hozzátette, az Európai Bizottság egyelőre csak vizsgálja, hogy indítson-e vizsgálatot a Spar panasza miatt a kiskereskedelmi különadóról. Az uniós testület néhány napja jelentette be, hogy vizsgálatot folytat az ügyben, miután az osztrák kormány és a Spar is panaszt emelt. Április 19-éig mindenkinek postázza a választási értesítőjét a júniusi önkormányzati és európai parlamenti választásokra a Nemzeti Választási Iroda. A testület ebben arról tájékoztatja a 7 millió 800 ezer választópolgárt, hogy a június 9-ei voksoláson melyik választás névjegyzékében szerepel és melyik szavazókörben élhet választójogával. A levél arról is tájékoztat, hogy hogyan és meddig lehet igényelni akadálymentes szavazókört, mozgóurnát, és meddig lehet jelentkezni a kőképviseleti névjegyzékbe, vagy átjelentkezni egy másik településre. Vádat emeltek 54 ember, zömében kormányzati tisztviselők ellen, akik kenőpénzért cserébe elsősorban visszanemtérítendő Európai Uniós támogatások elnyerésében működtek közre, írta meg az Index. A gyanúsítottak közt a miniszterelnökségen és a pénzügyminisztériumban dolgozó tisztviselők is vannak, az ügyben helyettes államtitkárok is érintettek a cikk szerint. A 24.hu portál kérdésére a pénzügyi tárca nem válaszolt, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium viszont azt írta, mivel folyamatban lévő eljárásról van szó, további információ nem adható ki, fontos azonban, hogy a hatóságok munkáját mindenben segítik. Végül az időjárásról, változó vastagságú fátyol felhőzet szűrheti időnként a napsütést, csapadék továbbra sem hullik, a szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ki az, aki tudja, melyik az az utca, a falra van írva, hogy a felhő fölött mindig kék az ég, újra visszamennék, a pultra feküdnék, s amit anyud nem ír, addig maradnánk. Mondom, alszol a hátamon, kicsit még maradjunk így, amíg senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Én meg a haverok a képen, ültünk a téren, semmi nem volt, pénz nem volt akadály. Délután keltünk, reggel feküdtünk, még azt sem tudtuk, kinél ébredünk. Álmodó, üres utcán táncolunk, kicsit még maradjunk így. Most senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Ugyanaz keresel, ami megvolt már, senki sem tudja, velem kavar újra. Mindig úgy akarja, ha senki sem lát. Ő az, aki tudja, ő írta a falra. Itt a tavasz fújja az arcba, pesti szél. Álmodom, alszol a hátamon, kicsit még maradjunk így,
amíg senki nem zavar arcodot, a nyári szeplőt számolom, pedig ányszor csináltam már. Ugyanaz keresem, ami megvolt már, az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hol, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha indulnál. Szólj rám, ha indulunk. 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 Csak szólj, ha indulunk, szólj rám, ha indulunk, szólj majd, ha indultál, csak szólj rám, ha indulnál.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Szombaton tartották az MSZP kongresszusát, amelyen hivatalosan is Tüttő Katát választották a párt európai parlamenti lista vezetőjének. Közéleti műsorunkban elsőként a rendezvényről beszélgetünk Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Rendszerváltást akar az MSZP, skandináv mintára képzelni el Magyarország jövőjét. Lesti Árpádot hallják.
MSZP-nek volt már lehetősége bármit tenni Magyarországon, és itt most nem a múltjára gondolok, 1990 előtti múltjára, hanem azóta is voltak már hatalomban, volt kétharmaduk koalíciós partnerrel közösen. Egy ilyen párttól bármiféle terv esetén, felemelése esetén ott van az a kérdés, hogy jó, de akkor miért nem tették? Részben magyarázat lehet, hogy azért ez egy másik generáció már az MSZP élén, viszont ennek a generációnak meg már nem véletlenül nincsen kétharmada vagy választási győzelmi esélye. Ez innentől kezdve egy ilyen vágyálomnak tűnik, hiszen az ellenzéken belül sincs abban a pozícióban ez a párt már, hogy az akaratát keresztül vigye. Az MSZP-nek azonban van még egy erős ütőkártya a kezében, ez ugye a meglévő párt struktúrája, ami az ellenzéki térfélen szereplő szervezetekhez képest azért a mai napig erős, tehát emiatt még nyilván az ellenzéki térfél szereplő is megnézik, vagy figyelnek arra, hogy mit mond az MSZP, mégse egy párbeszédről beszélünk, de érdemben már önállóan nem tudják eldönteni azt, hogy merre menjen tovább, nemhogy az ország, akár az ellenzéknek a hajója sem.
Tehát nincs szó az ellenzéki torta felszeleteléséről?
Igazából mindig erről van szó, hogy ugyanazon a tortán veszekszenek, ugye megjelennek új szereplők, régi szereplők. Ami nagyon érdekes, és aki régóta figyeli a magyar politikát, annak ez lehet meglepő. Régen, ha mondjuk az MSZP kongresszus tartott, vagy volt egyfajta olyan elképzelés, amit meg akart osztani a nyilvánossággal, akkor erre mindig volt fogadókészség. Most megtörténik ugye a kongresszus, megtörténik egy úgymond zászlóbontás itt a választási kampányban, és igazából, tehát hogy nem csak az, hogy közvélemény nem rezonál, de már a komolyabb médiumokban sem jelenik meg ez főhírként. Ez mutatja azt, hogy az MSZP milyen szinten szorult ki nem csak a hatalomból, hanem a nyilvánosság tereiből. Természetesen valóban igaz az, amire Árpád utalt, hogy itt van egy szervezetrendszer, ezért nem lehet azt kizárni, hogy akár tud úgy alakulni a választási kampány, hogy ők erre hagyatkozva valamifajta a jelenlegi mértéknél jobb eredményt elérnek, tehát úgymond bejutnak az EP-be, de azért egyre inkább távolodik ez a fajta lehetőség. Üzenetük maradt, ami viszont a kampányban még érdekesebb lehet, ez pedig az, hogy hát ugye induljanak közösen az ellenzéki pártok. Ezt majd meglátjuk, hogy erre ellenzéki választó közönség rezonál-e, csak ugye itt is megint a hitelesség problémája, ugye, hogy az MSZP volt az, amelyik lényegében szétesett annyira, hogy megtörtént ez az ellenzéki fragmentálódás, tehát én azt gondolom, hogy ezért nehéz nekik ezt őszintén kommunikálni, és azért az látszik különböző összefogásokból, részkoalíciókból, hogy Gyurcsány Ferencnek kifejezett célja az, hogy elsőként az MSZP-t darálja be, tehát ha esetleg úgy alakul a választási eredmény, akkor egy közös pártban folytassák, ami nyilván nem 50-50%-ot jelent, hanem hogy az MSZP betagozódik a DK-ba, tehát egy ilyen visszatámadással Gyurcsány Ferenc meg tudná szerezni az MSZP-t. Meglátjuk, hogy aztán a választási kampányban ez hogy fog felszínre jutni, de erre lesznek-e már akkor célzások, illetve hogy mi történik a választási eredmények után.
Az ellenzéki oldalon megkezdődtek a polgármesteri előválasztások. Budafokon már vasárnap eredményt hirdettek, mégpedig a DK-s legyőzte a Momentumos indulót.
2022-ben, 2019 után azért volt valami innovációja az ellenzéknek. Most megtartják az előválasztást azokon a területeken, ahol úgy látszik, hogy lenne több alkalmas jelöltjük, vagy több párt próbálna a jelöltet állítani, és így próbálják elérni azt, hogy a szavazólapokon a Fidesz jelöltjével szemben csak egy ember induljon. Ilyenkor nagyon fontos, hogy az adott településen kinek milyen a beágyazottsága. Tehát minél nagyobb egy település, annál inkább a pártlogó számít, de minél nagyobb egy település, annál jobban számít az is, hogy a pártlogó mögött milyen aktivista hálózat van. Egy pár ezer fős településen a személyeket még lehet ismerni, minél nagyobb egy település, annál inkább viszont számít a logó. Itt feltehetően azzal is szembesülnünk kell azonban, hogy a lakosságnak az összetétele milyen. Tehát miközben a DK inkább a nyugdíjas generációt, az idősebb generációkat tudja megszólítani, DK-nak önmagában véve a politikusa és a szavazótábora is bőven 50 évesek fölött található. Aközben a Momentum azért a 20-as, 30-as, 40-es generációt próbálja megszólítani. És hát eldöntheti ezt az előválasztás kérdését az is, hogy az adott településen hogyan néz ki a szavazóknak, az állampolgároknak a életkori fája. Emiatt most itt a DK győzedelmeskedett, egyébként is azt látjuk, hogy országosan jóval elősebb, mint a Momentum, aminek országos hálózata nincsen, nem igazán sikerült kiépíteni, városokban van inkább lehetősége. Ennek ellenére most egy városban azt láthatjuk, hogy a DK jelöltje győzött, de lehet, hogy egy másik kerületben pedig ellentétes eredmény jutottunk volna, mert lehet, hogy ott a lakosság összetétele mondjuk olyan sok Budapestre föltelepülő egykori egyetemista telepedett le, ami már a Momentumnak hozná a győzelmét. Fő probléma az egész történettel az, hogy ilyenkor azért egy törzsmag megy el, önkormányzati választásokon pedig az nem lesz elég, lehet valószínűleg a Fidesz legyőzésére.
Valóban ez egy innováció az előválasztás, bár látszik, hogy egy kicsit kiszerettek belőle a pártok. Az előnye az, hogy mobilizálja a szavazó réteget és mobilizálja az aktivistákat is. A hátránya, hogy egyrészt van egyfajta szembenállás, másrészt pedig, hogy ugye nyilván az önkormányzati más a választópolgároknak az összetétele, mint az előválasztáson, tehát akit az előválasztáson egy a törzsszavazói réteg kiválaszt, vagy abszolút ez a mag, az nem biztos, hogy népszerű a szélesebb nyilvánosság körében, ugye ezt láttuk az eddigi előválasztásoknál is. Főleg azért, mert az előválasztás ugye egy DK-s győzelmet hozott, és azt tudjuk, hogy a DK-nak ugye a legnagyobb az elutasítottsága a társadalomban. Azt kell azonban látni, hogy ez egy lehetőség arra, hogy ott azonokon a helyeken, ahol egyébként nem lenne megállapodás, tető alá hozzanak egy megállapodást, és ebben azért viszont maga ez az előválasztási rendszer eddig jól vizsgázott. Nagyon-nagyon eltérő számban, kis számban volt olyan helyzet, szinte jelentéktelen, amikor nem fogadták el az előválasztás eredményét, és valaki ennek ellenére elindult. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból viszont egy sikeres kezdeményezés.
Vitézi Dávid bejelentette, hogy indul a főpolgármesteri választáson, mégpedig az LMP támogatásával.
Hosszú hetek, hónapok óta napirenden volt már a téma, hogy Vitézi indul-e, és ha elindul, akkor milyen formáció logójával. Az LMP hosszú hetek óta, hónapok óta jelezte, hogy tárgyalásban vannak, úgyhogy szerintem nagy meglepetést ma már ez senki számára nem jelenthet. Bejelentés ütemezése úgy hiszem előnyös Vitézi számára. Most már azért több hete folyamatosan közéleti vitát folytat a főpolgármesterrel, Karácsony Gergellyel, akár Lázár Jánosnak a lépéseire is reagált. A Lázár láthatólag most a vidék minisztereként kezdett el szerepelni 2022 óta, tehát tökéletesen alkalmas arra, hogy akkor a kormányzat részéről vitézi vele vitatkozzon és beállítsa, hogy Lámlám Lázár Budapestnek rosszat akar, bezzeg ő, majd ő fogja megvédeni. És ezek a viták, amik a közéletben, a közvélemény előtt zajlottak, úgy hiszem, hogy ráirányították figyelmet Vitézi Dávidra, tehát szépen fel volt építve az ő bejelentése. A bejelentés időszakában kiderült, hogy a Fidesznek is lesz önálló jelöltje. Innentől kezdve egyértelmű, hogy ő az LMP és kisebb civil szervezeteknek a jelöltjeként tud megjelenni. Ez nem biztos, hogy neki rossz egyébként, hiszen el lehet mondani, hogy akkor se nem Fidesz, se nem ellenzék, ő egy harmadik jelölt, ő mást akar, és ezzel lehet, hogy egy elég tisztességes választási eredményt is el tud érni. Ha a kampányban a közlekedés és Budapestnek a közlekedési infrastruktúrája, vagy annak a megszervezése lesz a fő központi téma, akkor Vitézi Dávid nagyon jó eredményt el tud érni, mert egyértelműen nem hogy a másik két jelölttel szemben, de az ország jelentős részével szemben nem sok olyan embert lehetne kiállítani vele szembe, aki érthetően és hitelesen tudná elmondani, mi a probléma a közlekedéssel, ezt már a korábbi pozíciói is megerősítik. Ha viszont valami más téma kerül előtérbe a következő hónapokban, akkor Vitézi Dávidnak az esélyei jelentősen csökkenni tudnak.
Mindenek mellett a Demokratikus Koalíció közleményt adott ki, amelyben felsorolja Vitézi eddigi a Fideszhez köthető tevékenységét. Tehát a kérdés még maradt, hogy a Fidesz számára mit jelent Vitézi Dávid indulása?
Ugye nagyon nehéz megítélni, hiszen azért Karácsony Gergelytől is kapott ő felkérést, tehát azt azért látni kell, hogy nem elég egyértelmű az, hogy ő neki mi az arcéle. Ugye Karácsony Gergelyen nagyon sokan elégedetlenek, még azok közül is, akik egyébként politikailag az ő oldalán állnak. Ebben a helyzetben egy olyan fellépés, hogy valaki szakmai oldalról kritizálja, és azt mondja, hogy hát azért, amit Karácsony Gergely tesz, annál azért lehetne többet és jobban, én azt gondolom, hogy az abszolút releváns. Ilyenkor felmerül a kérdés, aki szakmailag hiteles. Én el is azt gondolom, hogy igen a válasz. Vitézi Dávid a BKK élén elég látványos eredményeket tudott produkálni, tehát itt is megvan az a fajta háttér, ami őt segítheti abban, hogy győzelemre jusson. És akkor innét jönnek viszont a nehézségek. Ugye azért egy kampány során az, hogy áll mögötte valami komoly politikai erő, az azért szükséges, hiszen akár pénzügyileg, akár szervezetileg ezt a kampányt azért vinni kell. A másik pedig, hogy Vitézi Dávidnak én azt gondolom, akkor van esélye, és ezt most még azért nem látjuk teljesen pontosan, hogyha ez a kampány, ez a szakmai kérdésekről szól. Tehát arról szól, milyen Budapestet akarunk, és ki eddig mit tett Budapestért, hiszen azért, hogyha egy fehér lappal leülnek a jelöltek, és mondjuk Vitézi Dávidnak le kell írni azt, hogy milyen fejlesztéseket valósított meg, és Karácsony Gergelynek le kell írni, akkor Karácsony Gergely elég nagy bajba lenne, hiszen ugye főpolgármesterként, tehát egy sokkal komolyabb pozícióban is kevesebb fejlesztést tudott megvalósítani, kevesebb érdemi változást tudott hozni a főváros életében, mint Vitézi Dávid egy kisebb pozícióban egy fővárosi cég éleként. Azt nem látjuk még, hogy ez a kampány olyan lesz-e, hogy ez a szakmai arcél, úgymond ez megjelenik, és ez érvényesül. A mostani jelek azt mutatják itt a kegyelmi ügy és a Magyar Péter jelenség árnyékában, hogy ez nem ilyen lesz, hanem inkább megint pártpolitikai jellegű adókapok fogja jellemezni, ez pedig Vitézi Dávidnak az esélyeit rombolja. A Fidesz jelölje Szent Királyi Alexandra, aki azért lehet jelentős a Fidesz számára, mert a fiatalok iránt tud nyitni, ugye a közösségi média használatával, az egész személyiségével pont azt a réteget tudja megszólítani, vagy próbálja megszólítani, akit a Fidesz az elmúlt időszakban kevésbé ért el, tehát azért róla se szabad elfeledkezni, hiszen ha politikai alapon történik a szavazás, akkor bizony nagyon sokan végül a Fidesz jelöltjét választhatják, ha úgymond mind a hárman versenyben maradnak, és azért Szentkirály Alexander számára is azért nem egy új terep a főváros, tehát azért főpolgármester helyettesként ő is letett azért érdemi fejlesztéseket az asztalra, tehát én azt gondolom, hogy például egy hármas vita, vagy négyes vita, vagy ötös vita, az kifejezetten érdekes lehetne.
Az elképzelhető, hogy a Fidesz visszalépteti Szentkirályi Alexandrát a Vitézi Dávid javára?
Én már itt nagyon sok mindent elképzelhetőnek tartok, tehát felejtsük el azt, hogy volt olyan helyzet, amikor ugye az ellenzék úgymond csúcsjelöltje, Falus Ferenc lépett vissza Boklos Lajos javára, de itt azért a DK még csak nagyon-nagyon szőrmentén fogalmazott meg támogató nyilatkozatokat Karácsony Gergely mellett, tehát itt még nagyon sok minden lehet, de azért az a legvalószínűbb, hogy Karácsony vitézi párharc lesz.
Mint ahogy Karácsony Gergely is kijelentette, hogy szerinte is lesz főpolgármester jelölti vita májusban.
Érdekesnek ígérkezik a kampány. Azt gondolom, hogy jelenleg a szereplőknek az az érdekük, hogy legyen. Ahogy Sebastian is felsorolta, három esélyes jelölt is van, akik olyan szempontból esélyesek, hogy az eredményük, bármelyiküket nézem, azért a 30%-ot elérheti. Karácsony Gergely esetén az egy vereséggel felér, hiszen inkább 40% fölötti eredményre lehet őt most satszolni. Azért a Fidesz sem annyira gyenge a fővárosban, hogy a jelöltje ne érhetné el a 40%-ot, és Vitézi esetén pedig 10%-20% könnyűszerre most is meg lehet, nem tudjuk, hogy egy jó kampánnyal meddig lehet ezt feljebb tornázni. Egy ilyen helyzetben, főleg ha mindegyik jelölt azt gondolja magáról, hogy egy vitán jól tud szerepelni, és vannak olyan érvei, amelyek hatására a többiek megroppannak, akkor nincs akadálya, hiszen egy vita akkor jön létre, hogyha minden szereplő számára előnnyel kecsegtet. Tehát, hogyha valaki monopól helyzetben van, és egy vitával csak felemeli a többieket a saját szintjére, mert leül velük, akkor nincsen vita. De hogyha az a pillanat van, hogy mindenki azt feltételezheti joggal, hogy egy vitával meg tud szólítani olyan szavazóbázist, vagy el tud tántorítani a többi jelöltől olyan szavazóbázisokat, amelyekkel esélyeit növelheti, akkor lesz vita. Hogy mi a vitának a helyes időpontja, ez pedig valóban a május, májusnak a legvége. Hagyományosan Magyarországon, amikor még voltak az országgyűlési választások kapcsán viták, azok is utolsó héten valósultak meg rendszeresen, tehát itt is erre a májusi időpontra lehet készülni.
Kérem, értékeljék Putyin választási győzelmét. Ez mit hozhat az ő politikai rendszerében? Milyen döntések várhatóak? Lesznek-e újabbak?
Maga az ő választási győzelme az ugye előre kalkulálható volt. Nem hiszem, hogy ez önmagában különösebb változást okoz. Itt két dolog, ami viszont jelentős változást hozhat. Az egyik az a fajta nyugati, erősebb megnyilvánulás, miszerint itt akár harcoló csapatok bevetéséről is szó lehet, illetve a másik az a borzalmas terrortámadás, amit vélhetőleg muszlim szélsőségesek hajtottak végre. Az látható, hogy Putyinnak ez lehetőséget teremt arra, hogy fokozza a nyomást, hogy a háborús hisztériát tovább növelje, és ezáltal most először elhangzott az orosz állami kommunikációban a háború kifejezés, eddig ugye csak különleges hadműveletről beszéltek, tehát vélhetőleg ez újabb katonák frontra küldését jelentheti, de egyfajta üzenet is lehet, hogy most kéne még megállapodni, és itt fölértékelődhet mondjuk a magyar kormánynak az a fajta elképzelése, hogy itt mielőbb békét kellene teremteni, hisz azért az elmúlt heteknek a háborús akció, és nyilván a Macron kijelentése is részben erre vonatkozott, azok nem az irányba mentek, hogy Ukrajnának sikerei lennének a frontvonalon, és lehet, hogy ez is egyfajta üzenet, bár úgy tűnik, mintha eszkalálódna a helyzet, de ugye a Macroni üzenet abban az irányba is egy üzenet lehet, hogy azért az oroszok is tudják, hogy van egy határ, ahol nem lehet túlmenni, tehát akkor bennük is nagyobb legyen a hajlandóság arra, hogy tárgyaljanak. Ugye a politikában látjuk azt, hogy nem mindig azt jelenti, amit valaki mond, hogy ő azt is gondolja, hanem hogy a másikat akarja úgymond provokálni, és másiktól akar egyfajta választ kicsiholni, és lehet, hogy itt pont nem arról van szó, hogy ezzel a háború intenzitását akarják növelni, hanem épp arról van szó, hogy az oroszokat akarják arról meggyőzni, hogy legyenek engedékenyebbek, vagy fogadjanak el egy olyan ajánlatot. Egyelőre ennek még csak a körvonalait látjuk, de ezt sem lehet teljesen kizárni.
Tehát a moszkvai terrorcselekmény Putyin külpolitikájára is hatással lehet?
Mindenképpen. Még egy dolgot azért látni kell. A muszlim szélsőségesek elleni harc az nyugatnak és keletnek közös érdeke. Tehát Kínától, Olaszországon át az Egyesült Államokig és Nyugat-Európáig ebben van egy bizonyos fajta érdekegység. És az, hogy most ilyen karcsörtető nyilatkozatok hangoznak el, mint ahogy már utaltam arra, és hogy az oroszok részben próbálják Ukrajnát is belekeverni, ez nyilván nekik jól jön, hogy növeljék a háborús intenzitást, de hosszú távon egyre többekben azért fölmerülhet, hogy hát itt az igazi kulturális szakadék, meg az igazi választóvonal azért nem feltétlenül már nyugat és kelet között van, tehát van az a fajta érdekközösség, ami azért felülírhatja ezt a orosz-ukrán háborút. Persze nagy kérdés, hogy az Egyesült Államok mit szól ehhez, illetve hogy ott a választás után milyen új politikai irány, ha lesz új politikai irány, veszi kezdetét.
Ráadásul rávilágít azért a moszkvai merénylet arra, hogy az orosz állam közel sem képes arra, hogy mindent kontrolláljon. Bármennyire is gondoltuk azt, hogy jó a titkosszolgálat, bármennyire is gondoltuk azt, hogy egy háborús időszakban csak nem történhet meg Oroszországban, azt láthatjuk, hogy néhány tucat ember nyilván jól megszervezve, alaposan kitalálva, de merényleteket tudott elkövetni az ország szívében. Ez azt gondolom, hogy fél évvel ezelőtt, ha valaki ezt mondja, senki nem hiszi el. Alapvetően nehéz elhinni, persze tudjuk nagyon jól, hogy a nagyszámok törvény alapján azért 10-20 évenként eddig is történtek terrorcselekmények Európában, aztán főleg, de Oroszországban is a korábbi évtizedekben is láthattunk példát, de az, hogy egy ilyen időszakban, amikor alapvetően egy választási időszak van, nagyon figyel az államszervezet arra, hogy mi történik, ráadásul háborús és helyzetben vannak Ukrajnával, az egyik szomszéd országgal, ez megtörténhet, azért rávilágít arra, hogy orosz titkosszolgálatban azért vannak problémák. Jelenleg ismereteink szerint az amerikai fél részéről érkeztek jelzések, amelyeket nyilván egy ilyen pillanatban nagyon nehéz mérlegelni, hogy ezt elhiggyük el, vagy ne higgyük el. Az amerikai fél pedig kiszivárogtatta természetesen, hogy hát, hogy ők ezt jelezték, ezzel még nevetségesebb helyzetben hozva az orosz félnek a lépéseit. Nyilván ez nem ingatja meg Putyin rendszerét, főleg nem egy választás után néhány perccel, de azért vett föl kérdéseket azzal illetően, hogy ez az orosz államgépezet ezt a háborút meddig tudja.
Szlovákiában elnök választás volt, miután egyik jelölt sem ért el az abszolút többséget. Április 6-án újabb fordulóra kerül sor. Kinek van nagyobb esélye a végső győzelemre? Ez hazánk számára is fontos tényező lesz.
Az előrejelzések azt mondják, hogy Pellegrininek a Fico pártjából kivált baloldali, bár ugye ezt Szlovákiában érdemes különös felhanggal emlegetni, baloldali jelöltek van nagyobb esélye, hiszen neki komolyabb tartalékai vannak a harmadik helyezett, illetve még a negyedik helyezett szavazótáborában is. Ennek ellenére azért meglepő, hogy az első fordulóban ugye vereséget szenvedett a jelöltől, aki az úgymond megbukott kormányzó erőket képviseli. Ugye elsősorban nem is a vereség volt a meglepő, hanem annak a százalékos aránya, tehát nem egy 1-2 százalékos vereségről beszélünk, még ha nem is olyan nagyon nagy különbségről. Ez esetleg elgondolkodtathatja a szavazókat, de én azt gondolom, hogy azért Pellegrini továbbra is nagyobb az esélye a második fordulóban. Magyarország számára elsősorban azért a jelenlegi kormányzó árt, bármilyen meglepő a baloldali jelölt győzelme kínálna nagyobb lehetőségeket. Ő többször kifejezte, hogy együttműködne a magyar kormánnyal, de hozzá kell tenni azt is, hogy ahogy Magyarországon, úgy Szlovákiában is a köztársasági elnöknek a funkció a ceremoniális, még ha némileg nagyobb is a felhatalmazása azáltal, hogy közvetlenül választják, de a hatásköre az lényegében ugyanaz, mint Magyarországon.
A közvetlen elnök választás adta lehetőséggel éltek egyelőre a szlovákok, ami ugye az, hogyha valami szervezetnek erőt adtak, akkor utána itt van egy következő választás, amivel kicsit visszafoghatják, gyakorlatilag egy fékként működik jelen esetben az elnökválasztás néhány hónappal az országgyűlési választásokat követően. Ha ez mondjuk fél évvel az országgyűlési választások előtt lett volna, akkor jó eséllyel a Ficóék nyerték volna meg, hiszen akkor a kormánnyal már elégedetlenek voltak az emberek. Eltelt pár hónap, és most akkor úgy gondoltak, hogy hát mégsem olyan jó az, ami van, tehát akkor itt máshogyan kell szavazni. Ez lehet az a szempont, ami miatt az ellenzék jelöltjének ilyen jó lett a választás eredménye, és amiben bízhat a második fordulót tekintve.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Érzem, hogy valami hív, szembe csuk, vezet majd a szív. Jobb így, te sem lehetsz negatív.
Megyek a pillanatért, majd útba igazít az ég. Végképp eltévedni az a szél.
Az út szebb, mint a cél, most eldől mennyit ér.
S bár végtelen a nagy világ, az otthon mindig rám talál.
Minden kis bánatom, tenyeremből szórhatom szert a széjjel.
száll a széllel. Vidd el, nekem nem kell.
You took my heart and let it bleed. You took my heart and let it bleed. You took my heart and let it bleed. Wrote your love songs in my sleep. Wrote your love songs in my sleep. Saw you dancing on the street. Saw you dancing on the street. Wrote your love songs in my sleep. And I recall the days we had before. And I know that we're not talking anymore. But it's late and I'm drunk. And I want you to know I think you're golden, golden, gold. And I'm the indigo. Hang your painting on the wall. Are you missing me at all? Hang your painting on the wall. Tell me why you never call. Yeah, I keep losing sleep. Baby, it's you I really need. Don't make me bleed, don't make me bleed. I need is you I need. And I recall the days we had before. And I know that we're not talking anymore. It's late and I'm wasted. And I wanted you to know I feel golden, golden, gold. And I'm the indigo.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk és befejezzük a betegek kenetéről szóló elmélkedésünket. A mai alkalommal a betegek kenetének hatásait próbáljuk végigvenni a katekizmus alapján. Már beszéltünk arról, hogy a betegek kenete a Szentlélek különleges ajándéka, amely segít a gonosz kísértéseivel, a kétségbeesés és a halálfélelem kísértésével szemben, és ez az a szentség, amely a bűnbocsánat irgalmát is meghozza a beteg ember számára. Az 1521-es pontja a katekizmusnak erről ír: egyesülés Krisztus szenvedésével. E szentség kegyelme által a beteg megkapja az erőt és az ajándékot, hogy még bensőségesebben egyesüljön az Úr szenvedésével. Bizonyos értelemben fölszentelődik arra, hogy az üdvözítő megváltó szenvedéséhez hasonulva gyümölcsöt hozzon. A szenvedés az eredeti bűn következménye új értelmet nyer, hangsúlyozza a katekizmus, részesedés lesz Jézus üdvözítő művében. Ugyanezt az igazságot fogalmazza meg a Katolikus Egyház katekizmusának kompendiuma a 319-es pontjában. Különleges kegyelmet ad, mely a beteget bensőségesebben egyesíti Krisztus szenvedésével, önmaga és az egész egyház javára. Erőt, békességet és bátorságot ad neki, a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. E szentség olykor, ha Isten akarja, a testi egészség visszanyeréséhez is segítséget nyújt. E szentség minden esetben fölkészíti a beteget az Atya házába vezető útra. A következő pontban pedig a katekizmus arról beszél, hogy egyházi kegyelem. Az egyházi kegyelem azt jelenti, hogy a hívők, akik a szentséget fölveszik, szabadon egyesülve Krisztus szenvedésével és halálával, Isten népének lelki javához járulnak hozzá. Az egyház a betegek kenetének kiszolgáltatásakor a szentek közösségében jár közben a betegekért. A beteg viszont a szentség kegyelme által hozzájárul az egyház gyógyulásához és minden ember javához, akikért az egyház szenved, és Krisztus által fölajánlja magát az Atyának. Vagyis a szentség közösségi vonatkozású. Az egyház közben jár a betegért, a beteg viszont közben jár az egyházért. Az 1523-as pont pedig arról beszél, hogy fölkészülés a végső átmenet erre. Ha a betegek kenetét mindazoknak kiszolgáltatják, akik súlyos betegségben vagy gyöngeségben szenvednek, egészen különlegesen szól azoknak, akik a halál küszöbén állnak, olyannyira, hogy ezt az elmenők szentségének is nevezik a trienti zsinat szerint. A betegek kenete véglegessé teszi hasonlóságunkat Krisztus halálával és föltámadásával, amit a keresztség már megkezdett bennünk. Befejezi a szent megkenéseket, melyek az egész keresztény életet meghatározzák. A keresztségé, amely megpecsételi bennünk az új életet, a bérmálási, amely megerősít a jelen élet küzdelmeire, és a betegek kenete, amely az atyai házba történő belépés előtti utolsó harcok erőssége. Mint ahogyan említettük már a kedves rádióhallgatóknak, az egyház újabb megfogalmazása szerint a szent útra való a keresztény embernek az utolsó szentsége. A betegek kenete mellett az egyház mindig fölajánlja az eukarisztiát, mint útra valót, mondja az 1524-es pontja a katekizmusnak. Az atyához való átmenetel e pillanatában a Krisztus testével és vérével való egyesülésnek egészen különös jelentése és fontossága van. Az örök élet magva és a föltámadás ereje az Úr szava szerint, János evangélium 6. fejezetének 54. verse, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Az eukarisztia, a meghalt és föltámadott Krisztus szentsége, ekkor a halálból az életre, az e világból az atyához való átmenetel szentsége. Így módon, 1525-ös pont, miként a keresztség, a bérmálás és az eukarisztia szentsége egységet alkot, melyet a keresztény beavatás szentségeinek nevezünk, elmondható, hogy a bűnbánat és a szentkenet és az eukarisztia a keresztény élet végén, amennyiben útravalót adnak, olyan egységet alkotnak, amelyet a hazatérésre fölkészítő szentségnek nevezhetünk, vagyis lezárják a zarándoklatot, a zarándoklást. Kedves rádió hallgatók, milyen fontos ez az utolsó mondat, hogy lehetőleg a betegeknél ha csak lehet, ne várjunk az utolsó pillanatig, hanem e három szentség, a bűnbocsánat szentsége, a betegek kenete és az eukarisztia egyszerre erősítse a betegeket. És most egy pár pontban összegezzük a betegek kenetéről eddig elmondottakat a katekizmus alapján. A katekizmus azzal kezdi, hogy idézi Szent Jakab apostol levelét a szentség alapításáról, beteg valaki közületek, hívassa el az egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, kenjék meg olajjal az Úr nevében, a hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja, ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. A következő pontja a katekizmusnak a szentség célja, különleges kegyelmet hozzon a keresztény ember számára, aki a súlyos betegség vagy öregség nehézségeit tapasztalja. Következő pont, a szentkenet fölvételére alkalmas idő elérkezett, amikor a hívő betegség vagy öregség miatt már a halálveszély közelébe kerülhet. Valahányszor egy keresztény ember súlyosan megbetegszik, fölveheti a szent kenetet, illetve megismételheti, ha állapota súlyosbodik. 1529-es pont. A betegek kenetének kiszolgáltatói egyedül a püspökök és a papok. A püspökök vagy szükség által a pap által megáldott olajat kell, hogy használják. A szentség kiszolgáltatásának lényeges része a beteg homlokának és kezének, esetleg más testrészeinek a megkenése, a latin szertartásban elegendő a homlok és a kéz megkenése. A megkenést az egyház liturgikus imája kíséri. És végül befejezésképpen az összefoglalásban ezt írja a katekizmus az 1532-es pontban, a betegek kenete sajátos kegyelmének hatásai. A beteg egyesülése Krisztus szenvedésével önmaga és az egész egyház javára. Vigasztalás, béke és erő a betegség vagy öregség keresztény módon történő elviselésére. A bűnök bocsánata, ha ezt a beteg a bűnbánat szentsége révén nem tudta elnyerni, az egészség helyreállítása, helyreállása pontosabban, ha ez a lélek üdvösségének javára válik, és végül fölkészülés az örök életre való átmenetelre. Kedves rádió hallgatók, használjuk az Úr kegyelmét. Ne féljünk, használjuk, hogy ez az átmenet az Úrhoz minél simább, minél Isten akaratának megfelelőbb lehessen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya, a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!